Noa, hogy tanulmányozzuk Máté evangéliumát, itt elérkeztünk a 9. fejezethez, és már nem is kell mondanom nektek, mert tudjátok, hogy Máté evangéliuma bemutatja nekünk Jézus, mint királyt. Mint a zsidók királyát, és mint a királyok királyát, a mi királyunkat. És amikor ment a dicsőítés, akkor csak ezen gondolkodtam, hogy milyen kiváltság nekünk ez, hogy a legnagyobb és leghatalmasabb királyt szolgálhatjuk, és hogy ő lehet a mi Istenünk. Minden más uralkodó, minden más hatalom tőle kisebb, és nála gyengébb. De hogy az, a mi Istenünk a királyok királya, Jézus. Azon gondolkodtam, miközben mentek a dalok, azért dicsőítettem is, csak néha eszembe jutott egy-két dolog, hogy én valaha Isten ellensége voltam. Ennek a királynak egy ellensége, ahogy írja a Biblia, hogy mind vétkeztünk, hiával vagyunk Isten dicsőségének, és Istentől elidegenedett életet éltünk. És ő könnyen megtehette volna azt, hogy engem elpusztít, mint az ellenségét. Megszabadulhatott volna az ellenségétől úgy, hogy engem így agyon nyom az ő hatalmával, és bizonyos szempontból meg is szabadult az ő ellenségétől, csak nem úgy, hogy elpusztított, hanem hogy megnyert a barátjának. Hogy megnyert engem, hogy legyek az ő barátja. És én kértem Istent, miközben ment a dicsőítés, hogy tegye meg ezt újra velünk ma. Én tudom, hogy ti Isten gyermekei vagytok, hogyha átadtátok az életeteket, akkor újjászülettetek. De a mi királyunk, ő ma is hódít, nem hadseregeket vezet, hanem a Szent Lelkével megnyer szíveket. És úgy pusztít el kész seregeket, akik az ellenségei, hogy megnyeri őket magának. Hát nyerjen meg minket Isten újra az, ami szívünkben magának, hogy ő legyen a Istenünk, a királyunk, a barátunk, és vezessen ő minket, és kövessük őt. Máté evangéliuma bemutatja Jézus nekünk, mint királyt. Az első 4 fejezetben láttuk azt, hogy bemutatja, hogy kiktől született Jézus, hogy hódolattal jöttek hozzá emberek, hogy hogyan álltak ellene neki, és láttuk ennek a királynak az országát, az országának leírását, erről szólt a hegyi beszéd. És itt a 8-as, 9-es részben látjuk ennek a királynak az erejét. Ugye beszélhetünk nagy szónoklatokról. Ma is a politikusok, majd hallod, idén lesz a választás, illetve egy év múlva lesz a választás, hallasz nagy szónoklatokat. Sok mindenki tud nagy dolgokat mondani, de látjuk Jézus életéből, hogy ő meg is tudja ezt valósítani. Itt a 8-as és 9-es fejezetben látunk 10 csodát, amiben látjuk Istennek az erejét, hogy ő képes megváltoztatni szíveket, képes elhozni az ő országát. A 8-as fejezet, amit befejeztünk múlt héten, ott láttuk, hogy Jézus kinyúlt az elveszettek felé, olyan emberek felé, akiket kivetett a társadalom. Láttuk, hogy megérintett egy leprást, láttuk, hogy meggyógyított egy pogányt, és láttuk, hogy megérint egy asszonyt. És ezek voltak azok az emberek, akiket a társadalom kivetett magából, de Jézus nem. Ilyen Istennek az országa. Láttuk azt, hogy a viharos tengert lecsillapította. Láttuk azt is, ahogy átment a Gadara vidékére, és 2 megszállottat megtisztított. Ezeket a háborgó lelkeket lecsillapított, és Uram, tedd meg ezt velünk is, kérlek. Szeretném, ha imádkoznánk, és utána megnéznénk ezt a 9. fejezetet. Mennyi Atyán, köszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük a Te igédet, és imádkozunk, hogy a Te igéd járja át a szívünket, Uram, és kérlek, hogy a szeretet kötelékével nyerj meg minket magadnak még jobban, Uram. Köszönjük, Uram, hogy nem kényszerítesz, hogy nem a törvény alá tuszkolsz, Uram, hanem mi a szeretet Istenét szolgálhatjuk. Köszönjük, hogy nem a bűneink szerint ismersz minket, hanem minket ma Jézus Krisztusban látsz. Kérlek, Uram, hogy engedd, hogy ezt mi is értsük, Uram, hogy milyen kiváltságban van részünk, Uram, hogy tiszták lehetünk az élő Isten előtt, hogy megtisztultunk minden szennyünktől, pedig oly sok volt, Uram. Szeretnénk Isten kérni, hogy ahogy olvassuk a Te igédet, írd át a gondolatainkat, hogy úgy gondolkodjunk, ahogy helyes, az igazság szerint, hogy szabadok lehessünk, Uram. Hogy ne úgy éljünk, ahogy ez a világ diktálja, hanem úgy éljünk, ahogy a Te lelked vezet minket. Engedelmesen, alázattal, Uram. Áld meg ezt az időt, amit az igében töltünk, Uram, és ne hagyj minket ugyanúgy, ahogy jöttünk. Jézus nevében kérjük. Ámen. No, első vers. Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába. Ez Kapernaum. Gadara vidékéről Jézus visszament Kapernaumba, és Ezt olvassuk. Íme vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához. Bízzál, fiam, megbocsájtattak a bűneid. Erről a történetről az evangéliumokban olvashatunk részletesebben. Ez az a híres történet, amikor négy barát ágyban fekvő beteg barátjukat elhozza Jézushoz. Emlékeztek, elmennek Kapernaumba, viszik ezt a béna barátjukat, akik nyaktól lefelé nem tudott mozogni, de nem tudnak bemenni Jézushoz a házba. Annyira tele van a ház, hogy oda se férnek az ajtóhoz, és ők találkozni akarnak Jézussal, oda akarják vinni a barátjukat hozzá, hogy megérintse, és valamelyiknek eszébe jut, hogy bontsuk meg a tetőt. Nem hiszem, hogy túlságosan örülne bármelyikünk, ha valakihez így jönnének be. Gondolom, senki más nem örült annak ott se, viszont Jézus elé vitték a barátjukat. Fölmentek a tetőre, elkezdték bontani a tetőt, és betolták Jézus elé ezt az embert. Nekem nagyon tetszik ez a négy barát. Én szeretném, ha nekem ilyen barátaim lennének, de azon gondolkodtam, hogy mi lenne, ha azért imádkoznék, hogy én ilyen barát lehessek másoknak. Hogy oda tudjak vinni másokat Jézushoz, és ennyire eldöntsem a szívemben, hogy oda viszek valakit Jézushoz. Hogyha látok egy akadályt, hogy hát be sem megyünk a házba, figyelj majd jövő héten, hát ha itt lesz Jézus, akkor is. Nem, hanem tolni, és imában oda vinni valakit Jézus elé, mint ez a négy barát. Oda vitték Jézushoz, hogy érintse meg. És én azt látom ebben, hogy meg voltak győződve róla, hogyha Jézus elé oda viszik, akkor valami történni fog. Nem, oda vitték, de nem volt egy tervük, hogy mi fog történni, de tudták, hogy ha Jézushoz oda viszik, akkor valami történni fog. Jézus nem fog szemet hunyni felette. És gondoljátok el, hogy megy egy tanítás ebben a házban, Jézus éppen beszél, és elkezd por hullani a mennyezetről, és csak megérkezik valaki a mennyezeten keresztül. Így hull a por, jön egy ember, és ő mozdulni se tud, ugye, ott van egy ágyon, és nem az én ötletem volt. Így eresztik le Jézus elé a tanítás közepén ezt a bénán fekvő embert. Sokszor történik az emberekkel, ez az egyik leggyakrabban föltett kérdés, hogy miért történik velem baj, hogyha Isten szeret engem? És olyan érdekes, mert a felnőtt embereknek ez a leggyakoribb kérdése, amikor Istennel kapcsolatban kérdezzük őket, hogy hát, ha Isten van, akkor miért történik ennyi baj? Vagy hogyha Isten szeret engem, akkor miért ért engem ennyi szenvedés? De ha belegondoltok, Isten az ilyen szorult helyzetekben tudja megmutatni leginkább, hogy ő a kőszikla. Nem akkor, amikor nadárcsicsergés van, hanem amikor más nem segítene. Akkor Isten ereje erősnek bizonyul, és elégnek bizonyul. És tudom, hogy nehéz átélni egy ilyen helyzetet, egyikünk se kívánja, de Isten ereje itt igazolódik. És oda viszik ezt a bénán fekvő embert Jézushoz, és Jézus ereje meg fog mutatkozni. Nézzétek meg, megérkezett ez a bénán fekvő ember Jézus elé, Jézus oda szólt hozzá, látva a hitüket a barátainak, bízzál, fiam, megbocsájtattak bűneid. Bízzál, fiam, megbocsájtattak bűneid. Mit szólt ehhez a négy barát, gondoljátok el? Ők nem ezért hozták oda. Bízzál, fiam, megbocsájtattak bűneid. Nem, Jézus, a lába, tudod, a láb beteg. Nem a bűnei. És viszont azt tudhatjuk, hogy Jézus jobban tudta, hogy miért jött ide ez az ember. Ők nem ezért cipelték oda Jézushoz, nem, hogy egy ilyen lelki mondatot halljanak, a bűneid megbocsájtat, hanem hogy Jézus, gyógyítsd meg. Látod, béna, nem tud fölkelni. De biztos vagyok benne, hogy lehet, hogy ez a négy barát nem is tudta, de ez az ember, aki ott feküdt az ágyban, ezt kellett hallania. Ez volt az ő legnagyobb szüksége. És Jézus ma is ezt mondja nekünk is, hogy bízzál, megbocsájtottam a bűneidet. Én nem tudom, hogy ma milyen lélekkel jöttél ide, hogy nehéz, vagy elcsüggett, vagy fáradt, leterhelt, de azt tud, hogy a bűneid meg vannak bocsájtva. És nincs róla kimutatás, hogy már hány bűnt bocsájtott meg neked Isten. Nincs feljegyzés, hogy mennyivel tartoztál. Na jó, elengedtük, de emlékszünk ám. Nem, nincs, minthogyha soha nem vétkeztél volna. Ezt a kincset kaptuk meg Krisztusban. 100%-osan, tökéletesen megbocsájtattunk. Olyan messzire vettetett a mi bűnünk tőlünk, mint napkelettől napnyugat. Ezt ne felejtsd el. Bízzál. És ne legyen a lelked nehéz, hanem emlékezz, hogy a Krisztusban lát téged. No, hát Jézus ezt mondja ennek az embernek, és én azt gondolom, hogy nem ezt akarták hallani, hanem azt, hogy kelj fel, gyógyulj meg, vagy valami hasonlót. Ezért hozták ezt a barátot. De valóban ez volt a szüksége. Emlékeztek, Dávid mit írt, hogy boldog az az ember, akinek Isten nem tulajdonít bűnt. Boldog az az ember, akinek bűne megbocsájtatott. És valóban gondoljátok el, hogy a legnagyobb csoda velünk már megtörtént. Hogy nincs bűnünk Isten előtt. De ez bámulatos. Lehet, hogy ezek a barátok csalódottak voltak, de ez a béne ember a szíve mélyén erre vágyott. A korai igamagyarázók azt írták erről a történetről, hogy ez az ember valami szexuális bűnben volt, mert szexuális betegségben volt, és emiatt volt béna. Ezt más forrásból nem tudhatjuk, csak ezekből a feljegyzésekből, hogy valószínűleg ennek az embernek a jelen állapota az egy bűnös cselekedetéhez kapcsolódott, vagy bűnös életviteléhez kapcsolódott. Ez nem mindig van így. A betegségek nem mindig azonosíthatók a bűnünkkel, de ennek az embernek az életében úgy tűnik, hogy elkapott egy betegséget, és ezt emiatt volt béna. Jézus ezért mondta neki, hogy megbocsájtom a bűneidet. Bízzál, fiam! Ma is vannak olyan emberek, akik nem tudnak járni a bűneik miatt, és nem feltétlenül fizikálisan, hanem lelkileg. Úgy gondolják, hogy én túl messzire mentem el, én túl sokat követtem el, kibocsáthatja meg nekem, amit én tettem, és nem tudnak járni Jézussal. Pedig Jézusnak ez az üzenete, hogy minden bűnnédre váltságot szereztem. Vald meg a bűneidet, és meggyógyulsz, megtisztítalak minden gonoszságtól. Nézzük, mi történik ezután. Ekkor néhány írástudó így szólt magában. Ez Istent kármolja. Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta. Miért gondoltok gonoszt szívetekben? Ugyan mi könnyebb ezt mondani, megbocsájtottak bűneid, vagy ezt mondani, kelj fel és járj? Vajon melyik könnyebb? Azt mondani egy embernek, hogy megbocsájtottak a bűneid, vagy az, hogy kelj fel és járj? És a logikus válasz emberi fejjel az, hogy hát persze, hogy az, hogy megbocsájtottak a bűneid, most csak mondani kell. És utána nincsen semmi látható igazolása, hogy az most megtörtént, vagy nem történt meg. De a kelj fel és járj, az ciki, ha nem történik meg. De hidd el, hogy igazából ez fordítva van. Mert Jézusnak elég volt egy szót szólnia, és ez az ember meggyógyul. Viszont ahhoz, hogy azt mondhassa, hogy a bűneid megbocsájtattak, ahhoz neki el kellett menni a keresztfára, és a vérét ontani a bűnökért. Azért ott kellett függeni a Golgota hegyén, és a vérét adni értünk a bűnökért. Melyik könnyebb ezt mondani, és megvádolják ott, hogy Isten káromló, hát csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Hát pontosan ez a lényeg. Ezért mondta Jézus, hogy ők tudják, hogy ki áll velük szemben, hogy ki az, aki itt közöttük van. Melyik könnyebb ezt mondani, kelj fel és járj, vagy megbocsájtattak a bűneid. És én szeretném, hogyha emlékeznél erre, mert nem tudom, hogy milyen tanításokat hallottál, vagy hallasz, de ezt tudnunk kell, hogy van bizonyos kapcsolat vétek és betegség között. Az nem igaz, hogyha azt állítja valaki, hogy minden betegség bűn következménye a mi életünkben. Ha nem lett volna bűn a világban, akkor nem lenne betegség. Ez nyilvánvaló. De nem feltétlenül azonosítható egy betegség az életünkben egy bűnünkkel. Viszont azt is mondhatjuk, hogy vannak olyan betegségek, amik bűn miatt vannak. És azért mondja Jakab 5.16-ban van, hogy valljátok meg a bűneiteket egymásnak, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyulhassatok. Érdekes, nem? Jakab azt mondja, hogy ha valaki beteg, hívassa magához a gyülekezet véneit, kenjék meg olajjal, hogy meggyógyuljon, és vallja meg a bűnét, valljátok meg a bűneiteket. Tehát vannak bizonyos betegségek, amik bűnnel azonosíthatók. Ha valaki beteg, mondja ott Jakab. És ekkor ilyen esetben a bűnvallás az első lépés. Hogy Uram, nem van, ez a bűn itt van az életemben. Uram, kérlek, tisztíts meg, bocsáss meg, és engedj tovább bennem tisztán. Amikor Jézus megcselekszi ezt a gyógyítást, az írástudók le vannak nyűgözve. Nézzétek meg. Azt mondja, hogy pedig tudjátok, hogy van hatalma az emberfiának megbocsájtani a bűnöket. Kelj fel, így szólt a bénához, vedd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt és hazament, amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket, és dicsőítették Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Hmm. Olyan érdekes ez a történet, mert itt azt olvassuk a második versben, hogy Jézus látta a hitüket. Kinek a hitét? Ez ennek a négy barátnak a hite volt, akit Jézus látott. És itt látjuk, hogy a gyógyítás és a hit között is van egyfajta kapcsolat. Az a mondat se igaz, hogy ha valaki nem gyógyul meg egy betegségből, akkor nincs elég hite. Elmondom nektek, hogy miért. Itt ennek az embernek a hitéről szó se esik, aki bénán fekszik az ágyban. Jézus azoknak a barátoknak a hitét látta, és ez a hit volt, ami beindította ezt a gyógyítást Jézusnál. Látva a hitüket, megcselekedte. Valamikor azt olvassuk az igében, és ebben a fejezetben is fogjuk látni, hogy legyen a te hited szerint. Ugye, hogy valakit meggyógyított, mert volt hite. Valamikor nem ezt olvassuk, hanem mások hite miatt gyógyít Isten, és vannak olyan történetek, ahol egyáltalán nincs szó hitről. Sőt, olyan embereket olvasunk, akik teljesen is össze vannak keveredve, azt se tudják, hogy mi történik, csak Isten cselekszik valamit, mert szeretne. Én szeretném, hogyha lenne benned egy egyensúly ezen a téren, az ige szerint, hogy kell a hit ahhoz, hogy Isten cselekedjen, de nem Isten cselekedetei nem a hitünk miatt történnek. Mondok nektek egy klasszikus példát. A János evangéliumában van egy történet, amikor a kapernaumi vezető gyermeke beteg, oda megy Jézushoz, és azt mondja, hogy beteg a gyermekem, jöjj el a házamba. És Jézus nem indul el a házába, hogy azt mondja, hogy menj haza, és a te fiad él. És ez a százados, vagy ez a kapernaumi vezető megfordul, és elmegy. Hitt Jézus szavának. És amikor hazaér, akkor látja, hogy a fia teljesen egészséges, és azt mondják nekik a szolgák, hogy pont akkor gyógyult meg a fiad, amikor Jézus szólt, és te hittél. Ez a történet a hitnek a diadala. A következő történet, ezután a közvetlenül következő a János evangéliumában, amikor Jézus elmegy a Betesdai tóhoz, és ott vannak a betegek a Betesda tavánál, és oda megy egyetlen emberhez a sok közül, aki 38 éve ott van, és mondja, hogy meg szeretné a gyógyulni. Hát az nem úgy megy. Hát be kell menni ebbe a tóba, amikor fölkavarodik a víz, mert jön Isten angyala, aki elsőnek belép, az gyógyul meg. Na, ilyen hite volt ennek az embernek. Azt se tudta, hogy ki áll előtte. És Jézus azt mondta, hogy kelj fel. Ez az ember felkelt, és meggyógyult. Na, ez nem a hitnek a diadala, ez a történet. Én azért mondom, hogy ne engedjétek magatokat csapdába esni ilyen tanítások felől, hogyha nem gyógyulsz meg, az a hited miatt van. A hited gyenge. Mert vannak olyan tanítók, akik ezt súlykolják. És ez olyan károsztató, hogyha van egy ilyen tanító, aki azt mondja, hogy tudod mit, azért nem gyógyultál meg, mert a hited gyenge volt, én azt mondanám neki a mostani történet alapján, hogy akkor mi van a te hiteddel? Mert ennek a négy barátnak a hite beindította Jézust a gyógyítást, akkor mi van a te hiteddel, jó madár? Ne engedd ilyen tanítás alá tenned magad. Oké, tesó? És még egy dolog ebből a részből, aztán tovább megyünk, mert hosszú a fejezet, és nem akartok itt aludni, hogy... Amikor látta a sokaság, hogy mit tett Jézus, azt írja a történet, akkor dicsőítették Istent. Minden egyes történetben, amikor Jézus csodát tett, azt olvassuk a végén, hogy dicsőítették Istent a mennyben, az atyát. Nem Jézus kezdték el ölelgetni, meg fotózgatni, hanem dicsőítették Istent, az atyát. Én nem tudom, hogy Jézus ezt hogy csinálta. De hogy minden dicsőség az atyához ment. És nem ugyanezt mondta Jézus a Máté 5-ben, hogy amikor látják a ti világosságotokat ragyogni, amikor látják az emberek a ti jó cselekedeteiket, úgy tegyétek ezt, hogy dicsőítsék a mennyei atyát, érte, ne téged, ne engem, hanem a mennyei atyát. Én nem tudom, ezt hogy csinálja, de lehetséges, hogyha ő ezt meg tudta csinálni, Uram, taníts meg nekünk is, hogy minden dicsőség az életünkben, az neked jusson, nem nekünk. Ki dicsőül meg a mi életünkben? Kinek tapsolnak az életünkben? Nekünk? Vagy pedig dicsőít a mennyei atyát látva a mi életünket, hogy annyira hálás vagyok ennek az embernek az életért, mert látom benne Istent. És Isten olyan jó. No. Így folytatódik. Amikor Jézus tovább ment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá, kövess engem. Mellesleg Jézus, vagy Máté itt magáról ír. Ezt az evangéliumot Máté írta, az a Máté, akiről itt szó van, és leírja a saját elhívását. Amikor Jézus tovább ment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, egy vámszedő volt Máté, odalépett Mátéhoz, és azt mondta, kövess engem. Máté, aki a könyvet írta, a másik neve az volt, hogy Lévi, ő egy lévita volt. Születése szerint lévita a papság része lehetett volna, akik az Istent szolgálták a templomban. De Máté valahol az élete során föladta ezt a fajta elhívását, és elkezdett vámszedősködni, csatlakozott az APEC-hez, vagy NAV-hoz, vagy nem pap volt, hanem NAV-os, vagy valami ilyesmi. És ő egy árulónak számított. Utálták őt az emberek, a zsidók. Egyszerűen gyűlölték a vámszedőket, még jobban, mint a pogányokat, mert ő egy hazafi, aki elárulta magát. Ő a rómaiaknak dolgozott, beszedte az adót, és még okot szolgáltatott, hogy még jobban gyűlöljék, mert a rómaiak ugye adtak egy kvótát, hogy egy adott területen mennyi adót kellett beszedni, és a vámszedők beszedték, de minden, amit ezen felül szedtek be, az az övék volt. Na, senki nem tudta, hogy mennyi az a szám, amit be kéne szedni nekik. És ők jó besarcolták a pénzt, és olyan gazdagok lettek, hogy nem volt párja a földön, ott Izraelben. Dús gazdag emberek voltak. Utálták őket érte. Na, innen indul a sztori. Máté, egy ilyen ember ott ül az asztalnál, és odalép hozzá Jézus, és azt mondja, Máté, gyere utánam. Mindenki más utálta, mindenki más leköpte, vagy oda se nézett. Jézus meg odalép, és azt mondja, Máté, gyere, kövess. Látod benne valamit? Gondold el, hogy Jézusnak a tanítványai között milyen emberek voltak. De végig gondoltad, már szoktál ezen gondolkodni, hogy kik voltak az a 12? És nem mondom el mindegyiket, de gondold el, hogy ott volt egy Máté, egy vámszedő, egy apekhos. Ott volt egy vallási fanatikus, nem, egy nemzeti fanatikus, egy zelóta, akit ma azt mondanánk, hogy gárdista. Ő is ott volt a 12 között. Ott voltak halászok, akik az általános iskolát se tudták elvégezni. 12 éves korukban már kim voltak halászni, érettségi ugyan már. És ott volt egy Júdás, egy ilyen úri fiú, aki közgazdász volt, ő kezelte a pénzt. Hogy jön össze ez a 12? Van olyan ember, akit Jézus elutasít? Máté leírja az elhívását. És elhihetitek, hogy olyan hálás érte, hogy Jézus odalépett hozzá egy napon, és azt mondta, hogy kövess engem. Ez az ember nem számított már szeretetre, csak pénzre. De a szívében arra vágyott, hogy Isten szeresse őt. És odalépett hozzá Jézus, és azt mondta, hogy kövess. Nekem tetszik ez a figura, tetszik nekem Máté. A Lukács evangéliumában azt olvassuk, ugyanerről a történetről, hogy amikor Jézus odalépett hozzá, Máté otthagyva mindent követte őt. Fölállt az asztalától, ahol álltak a kis pénzkupaszok, minden, ami az ő foglalkozásához kellett, Máté fölállt, otthagyta, és ment Jézus után. Ezt nem Máté írja le. Ez egy kicsit ciki lenne, ezt Máté leírná, nem magáról. Otthagyta mindent, hogy Jézus kövessen. Ezt Lukács árulja el. Nekem elmondja azt, hogy Máté azért alázatos ember. Hogy mennyire hálás Jézusnak. Ez a történet nem Mátéról szól, ez Jézusról szól. És szerintem nekünk is van egy ilyen történetünk. Ahogy Jézus odajött, és azt mondta, hogy gyere, kövess engem. Ebből a történetből az a példabeszéd jutott eszembe, hogy ne a te szád dicsérjen, hanem másé. Máté nem fényezte magát, hanem engedte, hogy Lukács írja le azt a történetet. Így folytatódik a 10. versben. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, kinek a házában, Máté házában, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak. Miért teszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Észreveszed, hogy a vámszedők külön kategóriába kerültek a bűnösöktől? Voltak a szimpla bűnösök, és voltak a vámszedők. Ők pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez? Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Itt van egy parti Máté házában. Máté elhívja az úr, és összehívja a barátait, más vámszedőket, meg hajlandók voltak még egymással időt tölteni, más nem. És ott van Jézus is a házban. Azt mondja itt Jézus a farizeusok vádjára, hogy te vámszedőkkel és bűnösökkel ülsz együtt. Én nem az egészségesekhez jöttem. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. És mindebbe a kategóriába tartozunk. Azt mondja a római levél, hogy nincs igaz ember, nincs egy sem. Van, aki tudja magáról, valaki nem tudja magáról, hogy bűnös. Ez szokott a különbség lenni. De minden ember bűnös. És Jézus itt azt mondja, hogy én olyan emberekhez jöttem, akik tudják magukról, hogy bűnösök, akik tudják, hogy szükségben vannak. Na, azok házában vagyok én ott. Ők tudnak behívni az életükbe. És ezek az emberek, bűnösök és vámszedők, Nagyon szerettek Jézus körül lenni. Gondolkodtál már ezen? Itt van egy csomó tönkrement életű ember, egy csomó romlott életű ember, és mennyire élvezik minden pillanatot, amit Jézussal töltenek. Pedig Jézus nem hasonlít rájuk. Viszont Jézus nem prédikált az ő bűnükről, nem hordta le őket mindennek, nem kiabálta le a hajukat a fejükről, hanem öröm volt nekik minden perc, amit Jézus körül tölthettek. És mégis, ahogy Jézus előttük volt, az a tisztaság nem taszította őket, hanem vonta őket közelebb Istenhez. Ott voltak Mátéval együtt ezek a vámszedők és bűnösök, és jól érzik magukat. Jézus evett velük. Ez úgy elgondolkodtat engem, mert én úgy érzem néha, hogy az én életemben, meg a gyülekezet életében ez át tud billenni, hogy mi nem a bűnösökkel tudjuk jól érezni magunkat, hanem a vallásosokkal, a farizeusokkal. A farizeusok nem jöttek ki jól Jézussal, észrevetted? Ezek a látszólag igaz, vallásos emberek, nekik állandóan problémájuk volt Jézussal, végül keresztre feszítették. De a bűnösök, ők nagyon jól érezték magukat. Mert hallották, hogy Isten szereti őket, hogy Istennek terve van az életükkel, és hallottak az Úr országáról, amiben nekik is részük lehet. Én néha megijedek attól, hogy mi átestünk így a másik oldalra. Hogyha bejön közénk egy prostituált, vagy egy utcán lakó ember, akkor itt nem találja meg ugyanazt, mint ott akkor Jézusban. Pedig Jézus arra hívott minket, hogy őt képviseljük, hogy ne kirekesszünk embereket, hanem el tudjuk fogadni őket Isten szeretetével. Nyilvánvalóan nem erősítjük őket a bűnükben, de nem elijesztjük őket azzal, hogy mi vagyunk a szent fazekak, akik a föld fölött egy méterre suhanunk, hanem bűnös emberek vagyunk, akiknek szüksége van Jézusra, ugyanúgy, mint nekik. Én szeretném ezt megtanulni. Azt mondja itt Jézus nekik, hogy ezt tanuljátok meg, hogy nem áldozatot akarok, hanem irgalmat. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, idéz Jézus a Hozsás 6:6-ból. Remélem, vannak nem hívő barátaid, nem csak hívők, vagy nem vagy még a szentségnek azon a fokán, hogy nem ismersz egy pogányt sem. Mi lenne, ha áthívnád őket egy kicsit bulira? Nem egy ilyen pogány bulira, de hívd meg őket enni. Hívd meg őket magadhoz. Tarts egy Máté bulit, amikor áthívod őket, hogy találkozzanak Jézussal. És nem kell neki prédikálni, csak legyél az, aki vagy. És sokszor az segít, ez az én életemben működött, nem minden esetben, ez nem egy ilyen alapmódszer, de sokszor segít, hogy úgy beszélek nekik az hitemről, mintha ő is hívő volna. És akkor úgy fog nézni, mint egy kakukk tojásra. Mi van? Isten szólt hozzád? Mit mondtál? Olvastad a Bibliát? És képzeld el, hogy ez fogja megmutatni nekik a valóságot, az Isten valóságát az életedben. Jézus volt közöttük. És az ő tisztasága vonta az embereket magához, az Úrhoz. Ekkor oda mentek hozzá János tanítványa, és megkérdezték, miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk. A te tanítványait pedig nem böjtölnek. Én nem szeretem, amikor ez jön szóval, mert mindig megfedésnek. Jézus ezt mondta neki, gyászolhat-e az a nép, amíg velük van a vőlegény, de jönnek olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitép a ruhából, és még csúnyább szakadást támad. Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped, a bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul. Hanem az új bort új tömlőbe töltik, és akkor mindkettő megmarad. Mi ez? Ugye Jézus azt mondja, hogy nem vágunk ki foltot új ruhából, hogy rá befoltozzuk vele a régit, mert a folt is kiszakad, és a ruha is tönkre megy, és utána mondja ezt a boros tömlő példát, hogy új bort sem töltenek régi boros tömlőbe, mert a régi boros tömlő már kemény, rugalmatlan, és az új bor, ahogy érik, szétrepeszti, elfolyik a bor, és a boros tömlő is tönkre megy. Ne felejtsd el, hogy itt a kérdés a böjtről volt. Kérdezik, hogy Jézus, miért nem böjtölsz, mint a többiek, a farizeusok, meg a János tanítványai? És azra a válasz, hogy miért kéne böjtölni? Szerintem, hogy menjünk is tovább. Nem, azt mondja, hogy miért kéne nekik szomorkodni? Hogyha itt a vőlegény, akkor miért lennének szomorúak? Ők örömteli emberek. Itt vagyok nekik. Majd lesz majd olyan idő, amikor nem leszek itt, hanem eltávozom. Na majd akkor böjtölnek. De most? Miért szomorkodnának? Az új bor itt, ez Isten friss munkájának a képe. És Jézus azt mondja, hogy azt, amit én képviselek, azt nem lehet beletölteni a régi rendszerbe. Jézus nem felfrissítette a régi rendszert, hozott egy update-et, hanem egy teljesen új dolgot hozott. Az én munkámat, az új bort nem lehet beletölteni régi tömlőbe, mert nem működik, nem illik bele. Amit a farizeusok képviselnek, én egy új munkát végzek. Én azt gondolom, hogy Isten minden nemzedékben, minden időben egy új munkát akar végezni. És az az imám, hogy mi lehessünk egy ilyen új tömlő ennek a munkának. Én azt gondolom, hogy a Golgota viszonylag fiatal gyülekezet. Még viszonylag kevés merevség van bennünk, mert még nincsenek kőbevésett évszázados tradícióink. Remélem nem is lesz, hanem előbb jön vissza Jézus. De minden tendencia megvan rá, mint minden más mozgalomnak, ami jól indult, hogy majd a Golgota is olyan lesz. De mondok nektek egy fontos dolgot, és ne értsétek félre. Mi nem golgotások vagyunk. Mi nem a Golgotába járunk így, ahogy persze használjuk ezt a kifejezést. Mi Jézuséi vagyunk. Mi Isten gyermekei vagyunk, és bizonyos szempontból mindegy, hogy neveznek minket. De az imám, hogy mi ne legyünk régi borostömlő, hanem Jézus tudjon belénk új munkát ölteni, hogy tudjunk az ő eszközei lenni, hogy a Szentlélek tudjon minket vezetni. És nem mondjuk, hogy én nem úgy szoktam csinálni. Mindig is így csináltuk, ezután is így fogjuk. Az ilyen gyülekezetek, az ilyen mozgalmak indulnak lefelé így a lejtőn. Ahol a léleknek nincs mozgástere. Ahol Isten nem tud más munkát kezdeni. Uram, újíts meg minket! És így folytatja Jézus, miközben ezeket mondta nekik, íme egy zsinagógai előjáró ment hozzá, leborult előtt, és így szólt. A lányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezed, és élni fog. Jézus felkelt, és követte őt tanítványaival együtt. Ez egy nagyon komoly történet Járiusról. Lukács evangéliumából tudunk több részletet erről a történetről. Lukács egy orvos volt, és minden ilyen gyógyításról több részlettel ír, mint mondjuk itt Máté. Orvosként jobban érdekelte, és leírja, hogy ennek az embernek az volt a neve, hogy Járius, és ez a lány 12 éves volt, az ő szeme fénye, az ő otthonának öröme, egy fény az otthonban, 12 éves volt, és megbetegedett, és meghalt. És így folytatja a 20. vers, és íme egy 12 éve vérfolyásos asszony hátulról hozzáférkőzve megérintette ruhája szegélyét. Milyen érdekes, nem? Hogy van egy 12 éves lány, aki egy csillag volt, ragyogott 12 éven keresztül, fény volt, nevetett, öröm volt az otthon, és hirtelen megbetegedik és meghal, és itt van egy asszony, aki 12 éve vérfolyásos, 12 éve szenved és gyötrődik, és most mind a kettő ott találkozik Jézusra. Mind a két történet találkozik Jézussal. Érdekes párhuzam. Egy 12 éves lány, aki nevetéssel telve hirtelen halál szélére ért, és egy 12 éve beteg szenvedő asszony, aki sötétségben élt, aki elutasításban élt, be sem mehetett a templomba, most találkoznak Jézussal, és mind a kettő élet hirtelen átfordul. Gondold el, ez a 12 év öröm egy pillanat alatt átfordul. Itt van ez a 12 éve szenvedő nő, aki megérinti Jézus köpenye sarkát, és egy pillanat alatt átfordul. Én nem tudom, hogy a te életed hasonlít-e valamelyikre. Lehet, hogy a te elmúlt 12 éved az ilyen nagyon örömteli, nagyon simán telt. De nem tudod, hogy mit hoz a holnap. Mit akarsz mondani az Tamás? Semmi fenyegetőt, de tényleg nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, és a dolgok hirtelen át tudnak fordulni. Vagy lehet, hogy a te életed az elmúlt időszakban nagyon szorongó volt, nagyon nehéz és sötét. És a te életed is egy pillanat alatt csak át tud fordulni. Mert nem tudod, hogy mit hoz a holnap. De tudod, mi a vigasztaló? Hogy mind a kettő történetben a válasz Jézus. Mind a két helyzetben Jézussal kellett találkozniuk. Azzal, aki ott van velünk. Az Úr tudott tenni valamit azért, hogy megváltozzanak. Ez az asszony átverekszi magát a tömegen, oda férkőzik Jézushoz, és hátulról megérinti a köpenye sarkát. Abban az időben volt egy babona. Nincs jobb szó rá. Azt hitték, hogy a nagy lelki vezetőknek a köpenyébe valami erő van, és hogyha megérintik a köpenye sarkát, az ő tekintélyes szimbólumát, akkor meggyógyulnak. Hogy ott van az erő. Ez egy babona volt, nyilvánvalóan nincsenek semmi alapja. De így megy oda Jézus, hogy ó, elég csak megérintenem, az már az is elég. Azért hite van bőven, nem? Megértése nincs, teológiája az nincs az legéppen a helyén, de hite az van. És nézzük, hogy mi történik. Mert ezt mondta magában, ha csak megérintem ruháját, meggyógyulok. Amikor Jézus megfordult és látta őt, így szólt. Bízzál, lányom, a hited megtartott téged, és meggyógyult az asszony abban az órában. Múlt héten beszélgettünk egy leprásról. Emlékeztek, aki odajött Jézushoz, és azt mondta, hogy ha akarod, meggyógyíthatsz. És Jézus azt mondta, hogy akarom, megérintette ezt az undorító fekélyekkel borított testet, és az azonnal meggyógyult. Itt most egy olyan történetet olvasunk, ahol nem Jézus érint meg valakit, hanem őt érinti meg valaki. És ez azért fontos történet, mert lehet, hogy úgy érzed, hogy én annyira szeretném, hogy Jézus megérintsen, de egyszerűen nem tapasztalom meg. Úgy szeretném, hogy Jézus megérintse az életemet, de valahogy nem érzem az érintését. Akkor legyél olyan, mint ez az asszony. Akkor legyél olyan, mint ez az asszony, aki átveregette magát a tömegen, hogy megérinthesse Jézust. Akkor verekedd át magad a hitetlenség, a kétségek tömegén, akik gúnyolják, amitre vágysz, hogy Jézushoz menj. Menj át ezen a tömegen, és menj oda Jézushoz, és érintsd meg őt. És ez lehetséges, mert tudom, hogy vagytok ma is olyan helyzetben, ahol erre van szükség, hogy Jézus megérintsen. De azt mondod, hogy át velem úgyse teszi. Én már kértem, de nem tapasztaltam. Akkor te nyomakodj oda, te told magad oda Jézushoz. Ha valami gátol, és milyen hittel megy ez az asszony, ha elég csak a köpenye sarkát megérintenem. Én is meg az Isten fiát. És az olyan érdekes ez, ezt még hadd mondjam el, hogy ennek az asszonynak a teológiája így, hát abban hisz, hogy a köpeny sarkában van az erő. Gondold el? És Jézus nem azt mondja rá, hogy hát, asszony, tudod, majd ha elmész a Biblia suliba, és jobb megértésed lesz a teológiámról, meg hogy én hogy szoktam gyógyítani, majd akkor meggyógyítalak. Semmi ilyet nem olvasunk, hanem azt mondja, hogy bízzál, lányom, meggyógyultál, menj el békességgel. Annyira hallja Jézus a szívek kiáltását, ami lelkünknek a sóvárgását, tudja, hogy mi van bennünk. Lányom, a hitet megtartott. Ne felejtsd el, hogy Jézus éppen Járiusz házába tart. Úton van, mert Járiusz mondta, hogy gyere, mert a lányom meghalt, és Jézus leáll ezzel az asszonnyal beszélgetni. Gondold el Járiuszt közben. Jézus, gyere már, nem érted, mennünk kell, hogy mennyire feszült lehet. Észrevetted már, hogy aki szenved, annak Isten munkája mindig túl lassúnak tűnik. Pedig Isten tudja, hogy mit csinál. Érezted már magad így, mint ez a Járiusz, hogy mindenki mással foglalkozik Jézus, őt is megáldja, ott is munkálkodik, de mi lesz velem? Én szerintem elég feszült lehetett ez a Járiusz ezen a ponton, viszont látnia kellett, hogy Jézus mit tesz ezzel az asszonnyal. Amikor hazamennek, az a hír fogja fogadni azt az embert, hogy a lánya meghalt. És látnia kellett, hogy Jézus mit tesz ezzel az asszonnyal. Én azt mondom neked, hogyha valamit nagyon szeretnél, hogy Isten megcselekedjen, de nem látod történni, akkor nézz körül, hogy mik azok a dolgok, amit csinál Jézus. Hogy mi az a terület, ahol munkálkodik Jézus, mert azt látnod kell. Nem csak az asszonyért tette ezt a gyógyítást. Nem csak azért, hogy meggyógyítsa, az egy fontos terület volt, de Járiusznak ezt látnia kellett. Ugyanúgy, ahogy neked is látni kell Isten jelen munkáját. Mielőtt, amire annyira vágysz, az bekövetkezne. És nézd meg, amikor megérkeznek, amikor Jézus bement az előjáró házába, és meglátta a fuvolásokat, meg a zajongó sokaságot, így szólt, menjetek ki innen, mert a lányka nem halt meg, csak alszik. Azok pedig kinevették őt. Amikor aztán kiküldték onnan a sokaságot, bement, megfogta a lányka kezét, mire az felé lett. Híre ment ennek az egész vidéken. Egy kislány, aki meghalt. És az ottani család, meg a barátok elkezdtek gyászolni. Fuvolások, mindenféle sokaság, és amikor megjött Jézus, azt mondta, hogy mit csináltok? Ez a lány nem halt meg, csak alszik. Ki ez a naív? Ki vagy te? És Jézus azt mondta, hogy menjetek ki innen. Kiküldte őket, és akkor odalépett ehhez a lányhoz, megfogta a lányka kezét, és ez a lányka felé lett. Hogyha nem látod történni azt, amire annyira vágysz, hogy Isten cselekedje meg, van egy nagyon fontos rész, amit megcsinálhatsz, hogy kizavarod a kétségeket, kizavarod a kétkedőket és a gúnyolódókat. A mi fejünkben is szoktak lenni ilyen kétkedő hangok, hogy biztos, hogy Isten akarja? Biztos, hogy Isten hűséges? Vagy az ellenség sugall a fülünkbe ilyen dolgokat, hogy Tamás, te szerinted Isten meg fogja csinálni azt, amit mondott? Vagy lehet, hogy a barátaink kétkednek, hogy te Jézusban bízol az életedben? Komolyan gondolod ezt? És ezeket a dolgokat kell kitennünk, mielőtt Jézus bejönne. Mielőtt Jézus bement ebbe az otthonba, ki küldte a kétkedőket, a gúnyolódókat. Van a te fejedben ilyen? Én azt mondom, hogy válaszd inkább a hitben járást, hogy megfogod Isten igéjét, és azt mondod, hogy bízok benne. Még mielőtt látnám azt a dolgot megtörténni. Emlékszel Sadrak, Mésak és Abédnegóra, akik nem borultak le az aranyszobor előtt, és ezért a király azt mondta, hogy most végetek, bevetlek titeket a tüzes kemencébe, meg fogtok halni. És azt mondta Sadrak, Mésak és Abédnegó a királynak, hogy tudod, király, a mi Istenünk ki tud szabadítani minket a te kezedből. Ezt meg tudja csinálni. A mi Istenünk nagyobb, mint te vagy. De még ha nem is szabadítanak ki, mi akkor sem borulunk le. Milyen érdekes, nem? Ők tudták, hogy Isten ezt meg tudja cselekedni, de hogyha nem úgy fog történni, ahogy mi azt elképzeltük, mi akkor is őt követjük. Mi akkor is őt követjük. Ha van a életedben ilyen kétségek, ilyen gúnyolódók, akkor tedd ki. Legyen a te szívedben, a gondolataidban az, amit Isten mondott. Járj hitben. Jézus bement, és csoda történt. És nézd meg, így folytatódik a történetünk. Amikor Jézus továbbment onnan, csatlakozott hozzá két vak, és ezt kiáltotta. Könyörülj rajtunk, Dávid fia. Amikor pedig bement a házba, oda mentek hozzá a vakok, Jézus megkérdezte tőlük. Hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni? Ezt felelték. Igen, uram. Ekkor megérintette a szemüket, és ezt mondta. Legyen a ti hitetek szerint. Erre megnyílt a szemük, Jézus pedig erélyesen rájuk parancsolt. Vigyázzatok, meg ne tudja senki. De azok elmentek, és elvitték a hírét az egész vidéken. Itt van egy történet két vakról, akik oda mennek Jézushoz, és Jézus meggyógyítja őket. Elhiszitek, hogy meg tudom ezt tenni? Hát nyilvánvalóan ezt nem mondják rá, hogy nem, különben nem mentek volna Jézus után. Igen, legyen a ti hitetek szerint. Meggyógyulnak, és Jézus azt mondja, hogy nem mondjátok el senkinek, ez komoly. Eddig vakok voltunk, most látunk, és nem mondjuk el senkinek, eddig játsszuk tovább, hogy vakok vagyunk, hogy mire gondolsz Jézus? És azt mondja itt az ige, hogy ők elmentek, és elmondták mindenkinek. Én is ezt csináltam volna. Én nem hibáztatom őket. De miért mondta nekik Jézus ezt? Van itt valami nagyon fontos ebben a történetben, ami előtte még nem hangzott el az evangéliumban. Azt mondják ezek a vakok, hogy könyörülj rajtunk, Dávid fia. Tudod, hogy ez a név, hogy Dávid fia, ez a messiás egyik neve? Eddig Jézus már szólították rabbinak, szólították úrnak, szólították Jézusnak, de Dávid fiának még nem. Ez a két vak valami olyat lát, amit előtte még nem látott más. Te vagy a messiás. És ezért mondta nekik Jézus, hogy na figyeljetek, erről most még ne beszéljetek. Ha most ezt elkezditek hirdetni, akkor elég sok bajba fogtok kerülni. Mert lesznek olyan emberek, akik nem akarják ezt az új királyt. Még ne híreszteljétek ezt. Én azt gondolom, hogy ezért volt így. Dávid fia, könyörülj rajtunk. Ez a két vak követte Jézust. Hogyha gúnyosan akarnám mondani, vakon követték. Néznek itt a 27. verzsen azon, hogy amikor Jézus továbbment onnan, csatlakozott hozzá a két vak, amikor bementek a házba, mentek utána. Ahová ment Jézus, így mentek utána. Eszembe jutott egy dolog erről, mert ebből egy lelki igazságot is láthatunk. Azt mondja János 1.9, hogy Jézus az igazi világosság, ami megvilágosít minden embert. Jézus az igazi világosság, ami megvilágosít minden embert. Mi úgy születünk, hogy lelkileg vakok vagyunk. Ezt tudjuk az igében. Lelkileg halottak. És eljön a Mesiás, aki meggyógyítja a mi lelki vakságunkat. Meg tudja gyógyítani a fizikai vakságot is, de megnyitja a mi lelki szemeinket. Ez történt velünk. Megvilágosít minden embert. Ezen én gondolkodtam, mert Márkó már iskolába jár, és az iskolában elég sokszor van szó az evolúcióról, hogy elég sokszor téma ez otthon nálunk, és szeretném, hogyha Márkó fel lenne készülve rá, hogy mit kell erre válaszolni. Mert az önmagában kijátszható az életében, mint gyermek, azt mondja, hogy hát Isten igéje azt mondja, hogy. Mert azt mondják, hogy és az csak egy mese. És akkor Márkó nézi, ha, mi van? Tehát így valahogy meg kell tudnia érvelni, indokolnia, hogy mi miért ebbe hiszünk. A Róma 1 arról beszél, hogy az emberek a teremtést imádják a teremtő helyett. Amikor megismerték Istent, beszél általános az emberekről, amikor az emberek megismerték Istent, akkor nem áldották, nem adtak neki hálát, hanem elutasították, a szívük elsötétedett, és Isten kiszolgáltatta őket a saját szenvedélyeiknek, a saját vágyaiknak. Gondold el, hogy mit mond az ige. Hogy minden ember megkapta a képességet, a lehetőséget arra, hogy higgyen Istenben. Azt mondja, hogy amikor megismerték Istent, akkor ők nem áldották, vagy magasztalták, hanem elutasították. Minden ember megkapja a lehetőséget. Akár a természeten keresztül, hogy Isten kinyilatkoztatja magát, akár más formában. De senkinek nem lehet kifogása. A bensőnkben tudjuk, hogy van egy nagyobb lény nálunk, azért, mert Isten minket imádatra alkotott. Nem a kutyákat. A kutyák nem imádnak semmit. Nem dicsőítenek, inkább így mondom. A hangyák se, nem választanak maguknak Isten. De az embert Isten arra alkotta, hogy imádatra létezzen, hogy Istent imádja. Mert az ember a belsőjében tudja, hogy van nála egy nagyobb lény. Hogy Isten az létezik. És ezt minden ember tudhatja. Csak valaki ezt elutasítja. Pedig az egek és a föld hirdetik Isten dicsőségét. Én azt mondtam Márkónak, hogy ha szóba kerül az evolúció, akkor kérdezze meg az osztálytársait vagy a tanárát, hogy hogyan lett ez a világ, amiben most élünk. És ugye ez a válaszuk az, hogy hát az evolúció úgy kialakult. Na jó, de honnan? Honnan van ez az egész? Hát így az elejét, nagyon évmilliárdokkal. Ezelőtt észreveszitek, hogyha valami nagyon kicsi valószínűség, akkor hozzá kell toldani néhány milliárdot, és egyben valósággá válik. Sok-sok milliárd évvel ezelőtt indult az egész egy ilyen ős robbanásból, egy ős levesből, és az evolúcióhoz több hit kell észrevetted, mint a teremtés elfogadásához. Tehát az egész egy ilyen ősi dologból indult, és egyre bonyolultabbá vált, és erre érdemes megkérdezni, hogy akkor, és az honnan indult? Tehát honnan van ez az ős leves? Ki főzte? Vagy honnan van az első sejt, vagy az első atom? Az honnan van? Honnan indult ez az egész? Hát, azt nem tudom. Tehát akkor mégis van, akinek ezt el kellett indítani? Hát igen, hát valami kell, hogy elindítsa ezt a folyamatot. Na ez Isten, mondják a hívők. Ugye, hogy Isten az, aki az egész világot elindítana. Mi nem az evolúcióba hiszünk. De hogy ő az, aki az egész világot létezésre hívta. Na erre mondják a szkeptikusok, hogy na jó, de Isten kiteremtette. Hát, ha már itt tartunk, én abban hiszek, hogy senki, mert Isten a vagyok Isten, de ha abból indulunk ki, hogy valaki teremtette, akkor van nála egy nagyobb lény. Azzal most nem kell foglalkoznunk, mert akkor Isten felelős annak a lénynek, mivel ő teremtette, de ha Isten téged teremtette, akkor te meg neki vagy felelős. Na ezzel kéne foglalkozni. Én nem hiszek az evolúcióban, de ha már valakivel az evolúcióról beszélünk, akkor érdemes ezt a kérdést föltenni, hogy tegyük fel, hogy ez igaz, amit mondasz. Honnan indult ez az egész? A Róma 1 azt mondja, hogy nincs az embereknek kifogása. Mert Jézus a világosság, ami megvilágosít minden embert. Ez a két vak nem lát. Viszont tudják Jézusról, hogy ő a Dávid fia. Én azt gondolom, hogy sok ember azért utasítja el a teremtést, és választja az evolúciót, mert nem akarnak szembesülni azzal, hogy van egy Isten, akinek felelősséggel tartoznak. Mert ha nincs Isten, és a majomból lettünk, akkor élhetünk úgy, mint a majmok. akkor viselkedhetünk úgy, mint az állatok. De ha van egy Isten, aki teremtett minket a saját képmására, akkor neki célja van az életemmel. Akkor ezzel szembe kell tudnunk nézni. Jézus világosság minden ember számára. Még ezek a vakok is látták. Amikor ezek mentek kifelé, íme odavittek hozzá egy megszállott némát, miután kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma, a sokaság pedig elcsodálkozott, és ezt mondta. Sosem láttunk még ilyet Izraelben. A farizeusok viszont ezt mondták, az ördög fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket. Féltékenyek voltak. Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szólt tanítványaihoz, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Jézus itt a mai történetről, amit megnézünk a végén, azt mondja, hogy az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Meggyógyított embereket a betegségekből, erőtlenségből helyreálltak. Jézus megmutatta nekik, hogy milyen az Isten országa. Ez egy előremutatás volt, hogy Isten országa hogyan fog működni. Látjuk ezeket a csodákat. Ilyen lesz az Isten országa teljességében. Ma is gyógyít Isten? Hiszem. Ezért is kérjük, hogy gyógyítson meg mások. Ha nem így teszi, akkor majd más időzítés szerint teszi, majd legfeljebb akkor, amikor a mennybe lépünk. De itt van egy nagyon fontos dolog. Nézd meg ezt. Imádkozzatok azért, hogy Isten küldjön munkásokat az aratásba. Ezt mondja a tanítványainak. Imádkozzatok az elveszettekért. És tudod, hogy kik lesznek ezek a munkások? Nézd meg a következő fejezet. Jézus kiküldi 12 tanítványát. Azok a tanítványok, akiknek azt mondta, hogy imádkozzatok, hogy Isten küldjön munkásokat az aratásba, ők lesznek a munkások. Imádkozzatok. Következő fejezet, induljatok. Ma itt van az aratás ideje. És ne hidd el azt a kétségeskedő hangot, amit az ördög sugal a fejedbe, hogy úgyse fog hinni neked, ha elmondod az evangéliumot. A szomszédodat úgyse fog érdekelni Isten. A kollégád úgyse nyitott. Ne ezzel foglalkozz, hanem imádkozz. És Isten téged fog küldeni, meg engem. És nem ott kezdődik, hogy össze kell szednünk a bátorságunkat elindulni. Ott kezdődik, hogy elkezdünk imádkozni. Hogy engedjük, hogy Isten megtörje a szívünket. Isten úgy készítette föl ezeket a tanítványokat, hogy azt mondta, hogy imádkozzatok. Az ima volt a felkészülés nekik. Észrevetted már, hogy amire Isten a szívedet imában indítja, arra felé szeretne téged vezetni. Téged fog abban a dologban használni. Imádkozzatok. Következő fejezet, induljatok. Elég sok mindenről volt szó ebben a fejezetben. Látjuk, ahogy Jézus csodákat tesz. És lehet, hogy te magad olyan helyzetben vagy az életedben, ahol azt mondod, hogy Uram, cselekedd meg ezt az én életembe. Én szeretném látni a te munkádat. Isten ereje megmutatkozott ezekben a történetekben. Az emberek ámultak és bámultak. Hogyha nem látod ezt így, én azt szeretném mondani neked, hogy akkor még előtte söpört ki a házadat. Tegyél ki minden kétséget a szívedből. Amikor megjött Jézus, kiküldte ezeket a kétségeskedőket, gúnyolódókat. Ha még nem látod Jézust jönni, és látszólag kétségek között vagy, hol késlekedik ő? Tedd ki a szívedből a kétséget. És higgy abban, amit Isten mond. A másik dolog, egy olyan helyen élünk, ahol körbevesznek minket az elveszettek, szenvedő emberek, akik szükségben vannak. Kezdjünk el értük imádkozni. Van egy osztálytársad, van egy szomszédod. És nézd meg, hogy Isten mit tud tenni. Isten csodatévő Isten, de mennyire? A legnagyobb csodát mi mind átéltük, hogy minden bűnünket megbocsájtotta. Ez volt a legnagyobb csoda. Ez volt a mi legnagyobb szükségünk. Ez már megtörtént. Amikor hittel elfogadtuk Jézust megváltónak és urunknak, minden bűnünket megbocsájtotta. Na erről beszélhetünk mi is. Ez volt a mi vakságunk. Ez a két vakember elment és beszélt mindenfelé arról, amit Jézus tett vele. Beszélj az embereknek erről. Mert minden embernek ez a legnagyobb szüksége. Hogy a bűnei megbocsássanak. Hogy helyreálljon az a kapcsolat az atyánk és köztünk. És ez nekünk már megtörtént. Mennyi atyám, köszönöm, hogy olvashattuk ezt a fejezetet, Uram. Köszönjük Máté életét, Uram, is. Köszönjük, hogy ő ennyire elcsodálkozott a te jóságodon, hogy őt, a vámszedőt, ezt a nyomorult bűnös embert elhívtad. És Uram, mi is így vagyunk itt, nem is értjük, Uram. Hogy lehet, hogy minket így szeretsz? Hogy minket nem utasítottál el, hanem éppen ellenkezőleg elhívtál, hogy kövessünk. És Uram, mi is úgy szeretnénk követni téged, mint Máté, hogy a régi életünket elhagyjuk, hogy ott hagyunk mindent, meg kaptunk egy jobbat te benned. Uram, hogyha van még dolog, amihez ragaszkodunk a régi életünkből, imádkozom, hogy segíts azt elengedni. És Uram, imádkozunk, hogy mindabba, amit te terveztél, abba részt vehessünk. Az aratásba is, Uram, ahogy látjuk, hogy te életeket megnyersz magadnak. Taníts minket imádkozni, Uram, emberekért. És Uram, imádkozom azért is, hogy ha még nem látjuk a te munkádat az életünkben valamilyen területen, akkor is ki tudjuk tenni a kétségeket a szívünkből. Ki tudjuk tenni az elcsüggedést, Uram. És emlékezzünk arról, amit te mondtál, hogy a te szavad igaz. Amit nekünk adtál ígéretként, az megáll. Köszönöm ezt a gyülekezetet, Uram. Köszönöm a testvéreimet. Nyerd meg a szívünket még jobban magadnak, Uram. Hadd legyünk osztatlanul a tiéd, Jézus. Köszönjük ezt a vasárnapot, ezt a gyönyörű időt, és kérlek, áld meg a beszélgetéseinket is, Jézus. És Uram, imádkozunk azokért még, akik nem adták át az életüket neked, hogy ma legyen a napja az üdvösségüknek, Uram. Hogy tapasztalják meg, hogy milyen az Isten, a te szereteted, Uram. Hadd legyünk mi is olyan gyülekezet, Uram, akik befogadnak embereket, akikhez örömmel jöhetnek bűnös emberek, akik Istent keresik. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.